Ismételten szeretettel köszöntjük a Mári Rádió kedves hallgatóit a Napindító című műsorunkban. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem
Baracskai János.
A technikai pultnál pedig Tiszai Árpád mellett még Prószéki Anna Mária szolgálatát köszönhetjük meg. És itt az előző percekben, a Napszentje rovatban szó volt Charles de Foucault-ról, akire emlékezünk, és itt a napokban. Charles de Foucault halála egyébként 1916. december 1-én volt, akkor költözöttet ilyen szomorú módon az égi hazába, de a lelki hagyatéka számos módon él tovább, és így például az ő általa életre hívott tulajdonképpen közösség, és itt Magyarországon is helyben van, és a következő percekben Erzsébet nővérrel hallhatnak egy beszélgetést Charles de Foucault-ról. Ezt hallgathatjuk meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mári Rádió hullámhosszán keresztül szeretettel köszöntöm Horváth Margit Erzsébet nővért a Jézus kistestvérei közösségéből. Ez az a közösség, amely Szent Charles de Foucault lelkiségét őrzi, bár a szentnek a halála után jött létre, és Szent Charles de Foucault halálának évfordulójára december 1-én emlékeztünk, tehát az ő alakját szeretnénk megidézni a következő beszélgetéssel.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Milán atyát és mindenkit, akit ez a lelkiség érint vagy érdekel.
Hát Erzsébet nővér, hadd kérdezzük meg rögtön itt az elején, hogy mi az, amiben ma itt a szerzetes testvérekkel követik Foucault atyát?
Hát igazából mi az ő nyomdokain egy rejtett názáreti életet szeretnénk élni az emberek között, főleg a peremre kerültek a szegényebb millióben élők között, és mellette egy szemlélődő ima életet folytatunk, ami a szentség imádása életünknek a egyik középpontja, és egyszerű kétkezi munkával tartottuk fel magunkat, most már nyugdíjasok vagyunk, és mi jelenleg a 9. kerületben élünk.
Hány személyt számlál ez a közösség most?
Mivel egy nemzetközi közösség vagyunk, így körülbelül 900 és 1000 között van a létszámunk, itt Magyarországon 4-en élünk. Volt köztünk egy osztrák kistestvér, csak őt a központi házba, Rómába hívták el. Úgyhogy ott tesz szolgálatot.
És akkor tulajdonképpen mi az, ami Foucault atyának a karizmája, vagy mi az, amiben ő példakép itt a Jézus kistestvérei közösségben?
Talán úgy tudom így két szóval megfogalmazni, hogy a barátság apostolságát akarta megélni az emberek között úgy, hogy talán egy idézettel próbálok erre rávilágítani. A megtérése után úgy érezte, hogy amit most idézem, amint hittem, hogy van Isten, azonnal megértettem, nem tehetek mást, mint hogy egészen érte éljek. Szerzetesi hivatásom hitemmel egy órában született meg. Nem éreztem hivatást, hogy Jézus nyilvános életét az ige hirdetésben utánozzam. A szegény, alázatos, názáreti munkás rejtett életét kellett tehát utánoznom. És úgy tűnt, hogy ez lesz az ő útja, amit aztán az élete folyamán sok kanyarokon keresztül, de az egyre lejjebbre szállásnak a nívóján érte meg, hogy minek után volt egy olyan mondata lelki atyának, hogy ami urunk annyira az utolsó helyet választotta, hogy azt soha senki el nem veheti tőle. Ez volt neki az ő látása, az ő mottója, hogy kereste a minél egyháztól eltávolodottak közé kerülni, azok között élni, akiknek csak a barátjai akart lenni, és életének az átalakítása által hirdetni az evangéliumot.
Lehet talán róla tudni valamennyire, hogy valamennyire kicsapongó életet élt, és hogy onnan ő lépésről lépésre valahogy megtalálta az Úristent, de hát nyilván ez sok embernek lehet példa, hiszen más is keveredik ilyen kicsapongó életbe, hogy...
Fiatal korában.
Pontosan így volt, és tulajdonképpen nagyon hamar árva lett. 6 évesen már se édesanyja, se édesapja nem élt, csak egy kis húga. és tulajdonképpen a anyai nagypapája nevelte, bekerült egy középiskola után egy Szent Cyr ilyen katonai iskolába, ahol hát azt egy ideig nagyon élvezte, de aztán ott hagyta a katonaságot, és 25 éves korában elment egy felfedező útra Marokkónak a felfedezésére. És ezért a munkájáért kapott egy földrajzi társaságnak az aranyérmét, mert Marokkóba hát senki sem mehetett be, európai, de ő elvállalta, hogy egy Mardosé nevű rabbival, aki őt kísérte, és így ő is rabbinak öltözködve tudományos expedíciót végzett. És ezért a munkájáért kapta ezt a kitüntetést, de tulajdonképpen valahol esedette boldoggá, de viszont találkozott az Isten hitnek egy olyan formájával, amit a muszlimok éltek meg. És ez benne felkeltette azt a vágyat, hogy kell lenni egy Istennek, egy olyan Istennek, aki felé fordulnak a muszlimok. Ő mindenek után hát meg lett keresztelve, meg első áldozó is volt, egy keresztény családban nőtt fel, visszaszeretett volna valahol, kereste tovább az Istent, így mondom. A unoka nővérének a tanácsára találkozott egy atyával Párizsba, aki már ismerte egy kicsit az ő múltját, és vallásoktatást kért, ez az atya pedig letérdeltette, meggyóntatta, és azt mondta, hogy rögtön menjen áldozni. És ez volt tulajdonképpen az a pillanat, amikor megtapasztalta Istennek a végtelen szeretetét. És itt van az a előbb idézett mondat, hogy mihelyest hittem, hogy van Isten, rögtön tudtam, hogy nem tehetek más, mint csak érte éljek. És tulajdonképpen életének a második szakasza, mert ugye 58 éves korában halt meg, ennek az Isten keresésnek a megdöbbentő folyamata volt. Először elmegy trappista szerzetesnek, mert azt gondolta, hogy így adhatja teljesen Istennek az életét. Aztán rájött, hogy nem az a szegénység, amire ő vágyakozik, ezért a szíriai trappistákhoz ment, és amikor ott meglátta, hogy a kolostoron kívül még milyen szegénységben élnek az emberek, akkor ezt a kolostort is ott hagyta, és elment úgy Názáretbe, hogy Jézus nyomdokai járva hagyja magát vezetni a lélek által. Úgyhogy ez így röviden, tömören, de még itt sem volt vége az ő életútjának, mert utána pedig egy katonai barátján keresztül, aki hívja, hogy menjen a Algériába, a Tuaregek közé, Dél-Algériába, ott tulajdonképpen teljesen egyedül maradt, de ez életének ez a szakasza elvezette oda is, hogy elfogadja, hogy pappá szenteljék 40 éves korába, azzal a küldetéssel, hogy ott tudjon bemutatni szentmisét, ahol nincs egyetlen egy pap sem, keresztények is csak azok, akik ott szolgálatot teljesítenek, akár katonai szolgálatot, és tulajdonképpen így kerül a Tuaregek közé, ahol aztán meghal 1916. december 1-én.
Mi Afrikában tudósként élt, föltérképezte a Tuaregek által lakott vidékeket, illetve a mai Tuareg szótáraknak is az alapját, az ő gyűjtése és munkássága képezi. Mit lehet tudni, vagy mennyire tartják mai számon őt, mint felfedezőt és tudóst?
Teljesen. Azt gondolom, épp ezt akartam mondani, hogy amikor ott élt a Tuaregek között, akkor rádöbbent, hogy meg kell ismerni a nyelvüket ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessen velük. És hát egy olyan minuszkülös, egy annyira precíz szótárt készült, amit ma is használnak. Tehát Tuareg francia, Tuareg nyelvűt. És ez egyszerűen egy gyöngyszem, hogyha úgy hiszem, hogy talán a honlapunkon is fent van az életéről, de meg lehet találni a kézírásával, ahogyan hihetetlen, hogy milyen erőbefektetéssel végezte ezt a munkát, és tehát 16-ban hal meg, és tervezi, hogy 17-ben ezt a szótárt milyen formában fogja befejezni, sőt, a Tuareg költeményeket is lefordította. 1918-ban szerette volna kiadatni, vagy hát befejezni, de hát ugye 2 évvel előtt meghal.
És hát aztán 2022-ben megszentté avatják, hogy ő ennyire a utolsó akart lenni, és ennyire követte Isten, mégis valami volt, ami végülis a szentté avatásához vezetett, vagy mi előzi meg ezt?
Igen, mondjuk annyit kell tudni, hogy 1923-ban René Bazin által kiadott életrajzát, ugye megismerik Franciaországban, ezáltal megismerik az ő életét, és már mondtam atyának múltkor, de számomra egy csoda, hogy 1932-ben ez magyarul is megjelenik, ez a könyv a Szent István Társulat keretében. Nem is tudtunk róla, vagy hát legalábbis nem sokan. És a tulajdonképpen a, ugye 2005-ben avatják boldoggá a Benedek pápa, és 22-ben pedig ugye a szenté avatás történik meg, ami megint számomra egy hihetetlen csoda, mert a csoda, ami hát megtörtént, hitelesítették, az pont abban a városban történik, ahol ő a Szent Lajos katonai iskolába járt, Szomürben. Egy iskola kápolnáját tatarozták, belülről a munkálatokat végezték, minden volt állványozva, és egy 21 éves fiatal Ács véletlenül az épületnek a boltozatára lépett, ami leszakadt, és ő leesett majdnem 15 méter, rázuhant a kápolnában lévő padra, és beszúródott a fa a testébe. És megdöbbent, hogy ezután, ezért ez is fent van a honlapunkon a csodának a története. Még ezzel ebben az állapotban még tud menni, és ez a fa a szívéhez közel okozott sérülést, de életben maradt. Ez az egyik része, hogy megmentették. A másik pedig, ami egy egybeesés, hogy ebben a városban a Fuka atyához imádkoztak már, hogy történjen valami csoda, hogy a szenté avatása hát megtörténhessen.
Igen.
És pont december 1-én, amikor a halálának a 100. évfordulója van, akkor fejezik be ezt a 9-et, és aznap következik be a baleset. Ez már csak még, ami a, hát megint aranyos, ha így lehet mondani, hogy ezt a fiatal embert is Charles-nak hívják, csak épp egy S betű hiányzik a nevénél. Egyébként ő egy muzulmán fiú, és az is nagyon megdöbbentő volt, ahogy ő közreműködött abba, hogy ez a szentiavatási procedúra hát végbe mehessen. Ez egyszerűen megdöbbentő volt, hogy a vállalkozó, aki mindezt a munkát ott ugye vezényelte, hát azt mondja, hogy ez egyszerűen hihetetlen, hogy egy ilyen magasságból leesett ember életben maradjon.
Ez a csoda az, ami tulajdonképpen...
Ez önmagában a csoda, igen, igen.
És őt itt a tuaregek úgy befogadták, vagy mint hogyha a halálával kapcsolatban azért valamilyen erőszakos cselekmény történt volna?
Igazából ez ugye az első világháborúnak a szele, az eljutott Afrikába is, és a muszlim szunita és a, tehát a különböző irányzatok közötti lázongások miatt eljutottak Tamaracetbe is, és tulajdonképpen azt tudták, hogy a sártestvér épített ott egy kis erődítményt, hogyha valami történik a tuareg lakossággal, akkor ott megtudja őket, hogy egy védelem legyen a számukra.
Igen.
És ide este bekopogott a látható csoportból valaki, ő a munkája közben épp a szótárt készítette, annak a, abban a hitben, hogy a postás jön, kinyitotta az ajtót. És akkor rajtaütésszerűen ugye megragadták, megkötözték, kifosztották még két másik embert is, aki ott volt, de tulajdonképpen rábízták az ő megkötözött létét egy fiatal katonára, aki ilyettében, amikor érkeztek a következő csapat tagjai, meghúzta a fegyvert, és egyből rálőtt, és meghalt. Ezért őt nem úgy avatták a szentéavatási dekrétumban, nem úgy szerepelt, mint vértanú.
Hát pedig tulajdonképpen az.
Igen, de igazából, hogy az erények ősies gyakorlásával, tehát mint lelki pásztorként. Ami még nagyon szép, hogy ugye tüntelenül az Eucharisztia jelenlétében élt, amikor lehetősége volt, hogy szentmisét mutasson be és őrizze az Eucharisztiát, akkor ezt a kis monstranciát halála után megtalálták ott a sivatagba az Úr Jézussal.
Ez nagyon-nagyon szép, mert hogy ezek szerint a követésében ez a szentségimádás és az Eucharisztia tisztelete, ez ugyanúgy megvan.
Igen,
ahogy
igen,
itt az Erzsébet nővér az elején mondta. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a részleteket, meg ezt a szép visszaemlékezést, és hát további egészséget, és szép szerzetesi napokat kívánunk Erzsébet nővérnek.
Köszönöm szépen, én is mindannyiunknak, minden hallgatónak minden jót kívánok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Charles de Foucault-ra emlékeztünk, az ő lelkiségére, a Jézus kistestvérei női szerzetes